Van-e alternatívája a barátság vezetékszállításainak? Hernádi Zsolt szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött energiaszerződés nem csak teljesíthetetlen, de az egyoldalú függést is erősíti. Olaszországban őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt, aki a hatóságok szerint kulcsszerepet játszott az északi áramlat vezeték felrobbantásában. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Majdnem egy teljes hétre megszakadta az orosz kőolaj Magyarországra szállítása a barátság vezeték elleni pénteken végrehajtott ukrán támadás miatt. A beszámolók szerint drónokkal és rakétákkal rongálták meg az infrastruktúrát az elmúlt napokban harmadszor. A vezeték szerepéről, az alternatív útvonalakról és az orosz nyersanyag kiváltásának lehetőségeiről Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallják.
A barátság valójában egy vezetékrendszer, ami összesen kb. 4000 km hosszú, ezzel a világ legnagyobb vezetékrendszere. A 60-as években épült, és két fő ága van. Oroszországból, Szamarából indul, majd belép Fehér-Oroszországba, és Fehér-Oroszországban ketté ágazik, barátság 1 és barátság 2-re. Az északi barátság 1-es ág Lengyelországba, majd Németországba megy. Ez a vezeték, ez jó ideje üzemen kívül van. A déli szakasz pedig Fehér-Oroszországból belép Ukrajnába, majd Ukrajnában fut tovább, és mielőtt kilépne az országból, szintén két ágra szakad. Az egyik az déli irányba lefelé Magyarországra érkezik, és a cél a százhalombattai finomító, az északi ága pedig Szlovákiába, Csehországba irányul. Ami Magyarország, illetve a közép-európai régió ellátása szempontjából kulcsfontosságú, az a barátság 2 vezeték, és különösen annak a déli ága. A barátság 2 teljes kapacitása csaknem eléri az évi 14 millió tonnát. Ebből a Magyarország irányába érkező vezeték szakasz, az kb. 8 millió tonna éves szállításra elegendő. Az elmúlt hónapok adatai alapján az idei évben várhatóan valahol 5 és 6 millió tonna között lesz a beszerzett mennyiség, ami a magyar import igénynek körülbelül a háromnegyedét fedezi, és a teljes olajigényünknek is több mint kétharmadát.
Mennyi kőolajat szállít jelen pillanatban Oroszország külföldre, és ebből mennyi lehet nagyjából, vagy akár pontosan is a vezetéken exportált mennyiség?
A tavalyi évben Oroszország összesen 240 millió tonna nyersolajat exportált, és ebből körülbelül 50 millió tonna volt az, amit vezetékes úton küldött Kínába és az Európai Unióba. Kínába körülbelül 40 millió tonnát, az Európai Unióba, Szlovákiába, Magyarországra pedig valamivel több mint 10 millió tonnát. Tehát általánosságban kijelenthető, hogy a barátság kőolajvezetéket ért támadás, hogyha tartós megakadást eredményezne a szállításokban, akkor is az orosz kivitelnek kevesebb, mint 5%-át érinteni.
Egyébként milyen műszaki állapotban van ez a vezeték, hiszen említette, hogy több mint 50 éves?
A vezeték műszaki állapota megfelelő, ezt rendszeresen karbantartják. Ami a jelenlegi állapotát illeti, a támadások a vezeték kiszolgáló infrastruktúráját érintették. Másfél hét alatt 3 támadás volt Unyacsában, Brjanszk megyében, Oroszországban. Ezeknek a támadásoknak az intenzitása növekedett. Az első dróntámadást kevesebb, mint 1 nap alatt, a másodikat valamivel kevesebb, mint 2 nap alatt sikerült helyreállítani, illetve a dróntámadás okozta károkat. A harmadik támadás során az ukránok már rakétákat is kilőttek a szivattyú telepre, és a jelenlegi információk alapján legalább 5 napra lesz szükség a szállítások helyreállításához. Olyan nyilatkozatok is jöttek az elmúlt napokban, hogy kevesebb, mint 1 hét alatt meg lehet ezt csinálni.
Milyen alternatív útvonalak vannak abban az esetben, hogyha a barátság kőolajvezeték nem szállít, vagy nem tudna kőolajat szállítani? Milyen irányból érkezhetne Magyarországra és Szlovákiába a kőolaj? Természetesen ez alatt azt értem, hogy hol van lehetőség, hol van akkor a szabad kapacitás, amit ki tudnának használni a vásárlók, illetve az eladó.
Az egyetlen alternatív útvonalat mind Magyarország, mind Szlovákia ellátásához az Adria vezeték jelenti. Horvátországon keresztül érkezik Magyarországra. Ezzel az alternatív útvonallal azonban több probléma is van. Az egyik probléma, hogy vélhetően nem lenne képes Magyarország és Szlovákia akkora mennyiségű nyersolajat beszerezni az Adria vezetéken keresztül, ami teljes egészében fedezné a nyersolaj igényeit. Bár erről van egy szakmai vita, a horvát fél azzal érvel, hogy különböző kémiai eljárásokkal, különböző anyagok bekeverésével növelhető a vezeték névleges kapacitása, és így lehetne biztosítani a teljes igényt is, de annyi mindenképpen kijelenthető, hogy felelőtlenség lenne ki nem próbált kémiai eljárásokon alapuló megoldásokra építeni a két ország teljes energiaellátását. Ez talán az első nagy problémakör. A második problémakör, hogy annak érdekében, hogy a magyar és a szlovák finomító megfelelően, optimálisan működjön, tartania kell a korábban tapasztalt bekeverési arányt a nyugati és az orosz típusú nyersolajból. Tehát a MOL-nak meg kellene oldania a barátság kőolajvezeték helyettesítéséhez és a finomítók optimális működtetéséhez, hogy déli irányból olyan összetételű nyersolajat szerezzen be olyan beszállítóktól, amelyekből képes tartani a jelenlegi bekeverési arányokat. Ez talán a második problémakör, és a harmadik pedig az ár kérdése. Egy vezeték jóval nagyobb kitettség, mint hogyha a két ország két vezetéken keresztül jut nyersolajhoz, és az elmúlt évek bizonyították, hogy a horvát fél kíméletlenül él az egyre növekvő piaci erejével, többszörösére emelte az olaj szállításához kapcsolódó díjakat, vélhetően, hogyha a piaci ereje növekedne azáltal, hogy teljesen kiszolgáltatottá válik Magyarország és Szlovákia az Adria vezetéknek, az újabb áremelkedést vetítene előre.
Moszkvának érdeke az, hogy ezt az útvonalat, illetve ezt a piacot megtartsa? Vagy számára ez csepp a tengerben, mert ugye, mint említette, nagyjából 5% a teljes vezetékes kivitelének?
Én azt gondolom, hogy mind a kettő állítás igaz. Egyfelől Moszkva teljes nyersolajbevételének csak nagyon kis részét jelenti a barátság vezetéken keresztül történő értékesítés, tehát költségvetési oldalról Moszkvát a vezeték ideiglenes vagy akár tartós kiesése nem ütné meg, ráadásul az elmúlt évek rámutattak, hogy az oroszok jóval hatékonyabban képesek átirányítani a nyersolaj értékesítéseiket más országokba, elsősorban Indiába, Kínába, mint ahogyan azt a nyugati országok várták. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az oroszoknak érdekük, hogy az Európai Unióval fenntartsanak energiakereskedelmi kapcsolatot, ugyanis az európai piac még mindig egyfajta prémium piacnak tekinthető, és a háborúnak előbb vagy utóbb vége lesz, és az oroszok háborút követően a jelenleginél jóval érdekeltebbé válhatnak abban, hogy az Európai Unió irányába is értékesítsenek. Jelenlegi állás szerint Oroszországból nagy mennyiségű energiahordozó csak a közép-európai régióba érkezik. A gáz esetében a déli irányból a török áramlat gázvezetéken keresztül, az olaj esetében pedig a Barátság 2 vezetéken át érkeznek olaj- és gázszállítmányok. Hogyha ezek is megszűnének, akkor jóval nehezebb lenne újraépíteni a kereskedelmi kapcsolatokat a jövőben.
Mekkora egyébként a nem használt Európába irányuló kapacitás, ahol majd akár kőolajat is szállíthatnának, abban az esetben, hogyha az európai politika, illetve az európai hozzáállás változna, és hát ugye abban az esetben, hogyha a háborúnak vége lenne.
Az olaj esetében ez több 10 millió tonna éves kapacitás jelent, a gáz esetében pedig bőven meghaladja az évi 100 milliárd köbmétert. Óriási kihasználatlan kapacitások vannak. Kérdés persze, hogy pontosan mit nevezünk kihasználatlan kapacitásnak, hogy például az északi áramlat gázvezeték 4 vezeték szálából azt, amit nem robbantottak föl, de még nem engedélyeztek, vagy a 3 felrobbantott, de egyébként helyreállítható vezetékszakaszt annak nevezzük-e. Kérdés, hogy mennyiben tekintünk kihasználatlan kapacitásként azokra az olajvezetékekre, akár a Barátság 1-re, illetve gázvezetékekre, például a Lengyelországban érkező Jamal vezetékre, amely kapcsán a felek, az európai felek egyértelműen jelezték, hogy azt soha többé nem kívánják újraindítani. Egyébként az Európai Unión belül van egy komoly tábor, ami azon az állásponton van, hogy bármikor is zárul, bármilyen eredménnyel a háború, az oroszokkal továbbra is minden kereskedelmi kapcsolatot meg kell szakítani. Az Európai Bizottság, amikor néhány hónappal ezelőtt bemutatta az úgynevezett Repower EU csomagját, és kitűzte azt a célt, hogy a következő években minden energiahordozót ki kell tiltani az európai piacról, akkor deklarálta, hogy a háborút követően is ragaszkodni fog ehhez az álláspontjához. Ez személyesen Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa, és maga Ursula von der Leyen is elmondta.
Magyarország számára milyen lehetőségek állnának rendelkezésre a 8 milliós esetleg kieső orosz kapacitás pótlására, hogyha azt nem nézzük, hogy a MOL finomítói milyen keverékre vannak beállítva, hanem csak pusztán azt nézzük, hogy 8 millió tonna kőolajra lenne szükség. Szóval honnan, illetve hogyan tudnánk beszerezni? Hogy juthatna el ez a 8 millió tonna, ha nem a barátságon keresztül Magyarországra?
Az egyetlen alternatíva az Adria vezeték, de ahogyan az előbb beszéltük, az Adria vezeték maximális kapacitása legalábbis kérdéses, hogy elegendő beszerzési kapacitást nyújtana-e a jelenlegi import igényeink ellátásához.
Északi és nyugati irányból nincsenek ilyen vezetékek? Ami mondjuk akár Ausztriából, akár Lengyelországból, lengyelországi kikötőkből Magyarországig eljutna, és van akkor a kapacitása, hogy akár még ezt a mennyiséget is le tudná szállítani?
Egyelőre nincsenek érdemi kapacitások. Az elmúlt években több ízben azt arra került annak a lehetősége, hogy ahogyan a gázpiacon, úgy az olajpiacon is érdemes lenne új vezetékeket létesíteni itt a közép-európai térségben, de ezeket a törekvéseket rendre megakadályozta az Európai Bizottságnak az a törekvése, ami teljesen le akarja, le kívánja építeni a fosszilis energiahordozókra, szénhidrogénekre, olajra, gázra épülő funkciókat a közösség egészében. Az Európai Bizottság energiaügyi biztosa valamivel kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, miután hatályba lépett, az egyik első interjúban elmondta, hogy az Európai Uniót középtávon teljesen leszeretné választani az olajról és gázról. Ameddig ez a törekvés, addig nagyon nehéz engedélyeket, finanszírozást szerezni bármilyen olyan új infrastruktúra elemhez, ami a szénhidrogének szállítását segíti.
Viszont az interkonnektorok, a gáz összekötetés az megvalósult. Miben más a kettő akkor?
Egyrészt a gázt az Európai Bizottság kevésbé tekinti ördögtől vanulnak, mint az olajat. Erről van is egy nagy vita, az elmúlt évek energiapolitikai törekvéseit befolyásolta, hogy a gáz egyfajta átmeneti energiahordozóként elfogadható-e a zöld átállás során. Ez az álláspont, ez részben Németországból jön. Németországban miután szembesültek azzal, hogy a növekvő megújuló arány a villamosenergia mixben jelentősen megemeli az igényt a rugalmas kapacitásokra, és valamilyen új gyorsindítású erőművi fejlesztésre szükség van, elkezdtek azért lobbizni az Európai Bizottságnál, hogy a gázt fogadják el átmeneti jelleggel zöld technológiaként. Ennek megfelelően az elmúlt években a gáz státusza az valamelyest javult, de még mindig legjobb esetben is a tűrt kategóriában van. A másik oka pedig az, hogy egyszerűen az olajvezetékek létesítése, építése más üzleti struktúra, más típusú gazdasági tevékenység, máshogy szabályozott, tehát nagyon nehéz a kettőt összehasonlítani. Valóban az elmúlt években a határkeresztező metszékek áramban, gázban nagyon szépen fejlődtek itt Magyarország esetében, de vannak tervek az olaj infrastruktúra fejlesztésére is, ezek a következő években valósulhatnak meg.
Ortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött energiaszerződés nem csak teljesíthetetlen, de az egyoldalú függést is erősíti. Ezt mondta Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója, aki erről a Mandinernek adott interjúban beszélt. A részletek Domani Csandrástól.
Az Európai Unió vállalásai, hogy 3 év alatt 750 milliárd dollár értékben vásárol energiaforrásokat az Egyesült Államoktól, és 600 milliárd dollárnyi befektetést hajt végre ott, nem csupán politikai kommunikáció, mondta a Mandiner Maxima podcast adásában Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója, aki szerint megvan erre az Európai Unió ereje.
Szankciók, adóztatások, különféle kereskedelempolitikai intézmények, amivel egyszerűen elkezded oda átcsatornázni. A valószínűség, hogy ez megtörténik. 76 milliárd dollár volt a tavalyi évben az Európai Unióba, Egyesült Államokból bejövő szénhidrogén, bármilyen formában, tehát LNG-ben, vagy üzemanyagban, vagy kőolajban, ami bejött az Európai Unióba. Kevesebb, mint 80 milliárd dollár. Egyesült Államoknak a teljes exportja kőolaj termékekből és kőolajból és földgázból összesen kevesebb, mint 160 milliárd dollár. Tehát az azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy a teljes export fele, ez már idejött Európába. Nem az a probléma, hogy lesz ebből 250 milliárd.
Azzal, hogy ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke aláírta, Donald Trump amerikai elnök állandó nyomás alatt tudja tartani az Európai Uniót, véli Hernádi Zsolt, aki szerint a teljesíthetetlen vállalás helyett az Egyesült Államok mást fog kérni kompenzációként.
Már így is az Egyesült Államok az Európai Uniónak a legnagyobb szénhidrogén behozója, és a legnagyobb haszonélvezője annak, hogy a szankciókat az Európai Unió elkezdte Oroszország ellen. Csak azt az egyszerű kérdést nem teszi fel senki, hogy de miért is akarjuk meggátolni azt, hogy az Európai Unió vállalatai onnan vegyenek a szabad piacon szénhidrogént, ahonnan akarnak.
Ezzel olyan monopol helyzetek jönnek létre, amit az Unió mindig el akart kerülni, tette hozzá a MOL elnök vezérigazgatója.
Tehát az, hogy nekünk itt volt az Adria vezeték, az azt jelentette, hogy mindig mi vásároltuk a legolcsóbban a kőolajat Oroszországból. Mindig. És ennek azért volt, mert mindig tudták azt, hogy bármikor tudunk behozni alternatívat. Igen, horvátok visszaélnek. Mióta élnek vissza a horvátok az árral? Mikor duplázták meg az árat? Te se voltak a legolcsóbbak, de ezt bekalkuláltuk mindig. Amikor kitört a háború. Amikor elkezdtek arról beszélni, hogy szankcionálni kellene, bum, a horvátok megduplázták rögtön az árat, a tranzitdíjat. És most mi azt akarjuk, hogy ez az egy vezeték lássa el Magyarországot és Szlovákiát. Ez az egy vezetéken lógjunk rajta. Bocsánat, hát emlékezzünk az ársapkára, ami egy krízisnek már csak az utolsó felvonása volt. Működött a finomító. Működött a pozsonyi finomító is. Mégis milyen áruhiány alakult ki? Nem tudják ellátni más piacokról ezt a két országot termékkel. Nincs rá logisztikai kapacitás.
Hernádi Zsolt szerint nem fogják teljesen leállítani a Barátság kőolajvezetéket, mert ha az leáll, nem fogják többé újraindítani.
Én azt mondom, hogy alapvetően van egy ostoba döntés, egy politikailag motivált döntés, amelyekhez a végtelenségig ragaszkodunk, és azt próbáljuk meg finomítani állandóan, és azt próbáljuk meg finomítani helyett, hogy az alapokhoz visszamennénk, és azt mondják, hogy de miért is csináljuk mindezt? De kinek az érdeke mindez? És ugyanez a BÁM-nál is, hogy miért is megyünk ebbe bele? Megint egy politikailag motivált kérdés volt, hogy az Egyesült Államokkal rendezzük a viszonyainkat. De rendeztük ezzel? Tehát, hogy az exportpiacunkat, hát olyan vállalásokat tettünk, amiket nem tudunk végrehajtani, ergo nem fogjuk végrehajtani ezt a megállapodást, ergo valami másnak kell majd jönni a helyébe, hiszen szerződésszex.
Azt ugyanakkor Hernádi Zsolt sem tudja, mit kérhet majd Donald Trump amerikai elnök a teljesíthetetlen szerződés kompenzálására. A MOL elnök vezérigazgatója szerint az Európai Unió nem áll majd át kizárólag elektromos gépjárművekre, bár azzal számolnak, hogy a benzin és a gázolaj felhasznált mennyisége csökkenni fog.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Olaszországban őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt, aki a hatóságok szerint kulcsszerepet játszott az északi áramlat vezeték felrobbantásában. A Wall Street Journal a felmelegített ügy kapcsán meglepő állításokat is tett. Szvetnik Endre összefoglalója.
Szerhij K. ez a neve annak az ukrán férfinek, akit az olasz hatóságok egy nemzetközi elfogató parancs alapján őrizetbe vettek az északi áramlat gázvezetékek felrobbantása miatt. Az illetőre San Clemente városnál nem sokkal szerda éjfél előtt csaptak le, miközben egy helyi egyetemen tanuló fiát kísérte. A hírt először a Spiegel című német lap közölte le, mivel az illető ellen a német szövetségi főügyészség emelt vádat. Viszont az olaszok is vizsgálatot indítottak ellene a februárban Savona partjainál történt robbantás ügyében, amelynek célpontja egy máltai felségjelű olajtanker, a Sea Jewel volt. Az olaszok szerint esetleg szabotás történhetett, mert a máltai hajóról ismert, hogy az orosz olajra vonatkozó embargót kijátszó úgynevezett árnyékflottához tartozott. A német főügyészség szerint Szerhij K. a feleségével és 2 gyerekével érkezett Olaszországba Lengyelországon keresztül. Úgy figyeltek fel rá, hogy a férfi az útlevelét használva jelentkezett be egy szállásra. Az illető nem állt ellen a letartóztatásnak. Visszatérve az északi áramlatra, az amerikai Wall Street Journal szerint a gyanúsított, aki az ukrán titkos szolgálat és a hadsereg veteránja, egykori századosa volt a parancsnoka a robbantók csapatának. Az egységbe 2 katona és 4 polgári búvár tartozott, akiket a Journal szerint titokban szervezett be egy különleges ukrán egység. A most letartóztatott férfi az első őrizetbe vett a csapatból, amely egy Németországban kibérelt kisvitorlás hajóval közelítette meg az északi áramlatot. Mint a lap fogalmaz, a letartóztatás híre áttörés a modern idők legnagyobb háborús szabotázsa néven emlegetett robbantások végrehajtói után folytatott hajtóvadászatban. Az akció az átmérő hadművelet nevet kapta, és a Wall Street Journal szerint az ukrán fegyveres erők és titkos szolgálat magas rangú tisztjei dolgozták ki a különleges erők egyik tábornokának irányítása alatt. Az egész tervet pedig az akkori ukrán főparancsnok Volodymyr Zaluzsnyi tábornok, jelenlegi londoni nagykövet ellenőrizte. Zelenszkij elnököt csak később informálták a tervről, és ő a Biden kormányzat nyomására megparancsolta Zaluzsnyinak, hogy állítsák le az akciót. A csapat azonban folytatta, és 2022. szeptember 26-án felrobbantotta az Oroszországból induló és Németországban kifutó vezetékeket. Az ügy nyomán különböző spekulációk és összeesküvés elméletek terjedtek el, és az incidens zavart keltett az európai energiaellátásban. Zelenszkij és Zaluzsnyi határozottan tagadták, hogy közük lett volna a tervhez. Közben az európai kiadatási egyezmények értelmében az olaszoknak át kell adniuk a vádlottat Németországnak, ahol maximum 15 évre ítélhetik.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!